Arról már beszéltünk ebben a rovatban, hogy lehet, hogy nem is, hogy távoli jövőben rovarfehérjét fogunk majd fogyasztani, de ez a erőforrás, hogy így fogalmazzak, azért másra is jó. Például ugye az állattartásban a takarmányozásnak a kérdése, az hatalmas teher a föld számára, de hát van egy alternatíva, hogy a rovarok bevonásával orvosolható a takarmány növények okozta nyomás, hogy ez hogy lehet, és utána ezt vissza is lehet forgatni megint csak arra abban trágyaként, hogy, hogy lehet növelni a termés átlagokat, és hogy lehet csökkenteni az input anyagoknak a környezeti terhelését. A részletekről Pece Rajmondot, az Agroloop társalapító ügyvezetőjét fogjuk faggatni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit!
No, az első kérdés, hogy milyen rovarokat és hogyan lehet takarmányozási célra tartani?
Az Európai Unióban megvan szabva az, hogy mely rovarok alkalmasak arra, hogy az élelmiszer ellátási láncban részt vegyenek. Mi az Agroloop Kft-nél mi a fekete katonainak a lárvájával dolgozunk, aminek az a különleges képessége, hogy ő az élete első 10-12 napjában megeszi azt az energiaszükségletet, ami a teljes életének az alapjául szolgál, ami 45 napig tart. Hát ez azt jelenti, hogy ő nagyon gyorsan megeszi akkora energiamennyiséget, ami miatt őt érdemes tartani. Úgyhogy takarmány célra ez az a légylárva fajta a rovarok házatáján, akivel a legtöbb cég dolgozik, nem csak Magyarországon, hanem az egész világban.
Oké, és ezt hogy kell elképzelni egy ilyen takarmányozási célú légylárva terepet? Tehát itt hatalmas asztalokon több mázsa mennyiségben nyüzsögnek ezek a lárvák?
Hát ezt úgy kell elképzelni, a mi esetünkben, hogy van egy 13.000 négyzetméter alapterületű csarnok, ami meg van töltve eléggé modern technológiával. Tehát mi egy nagyjából 50 emberrel fogunk tudni üzemeltetni egy akkora üzemet, ami naponta 60 tonna alapanyagot fog majd fogadni. Amit mindenképpen érdemes elmondani, hogy ez egy zárt technológia, azaz bármi, ami bemegy az üzemből, az nem tud anélkül kijönni, hogy mi arról ne tudnánk, vagy ne akarnánk, hogy kijöjjön. Uh-huh. Az egész rendszer gépek automatikusan üzemeltetik, onnantól kezdve, hogy beadjuk az alapanyagot, amit megesznek ezek a rovarlárvák, egész odáig, hogy kijön a kész takarmányipari termék. És amit mi szeretnénk itt elmondani, az az, hogy mi ténylegesen csak takarmányipar számára gyártunk, tehát mi nem élelmiszer célra állítunk elő rovartermékeket.
Oké, ez hogy történik ez a feldolgozás? Tehát az egész, tehát ezt ilyen lárva állapotban kiszárítják, őrlik, és akkor ez egy ilyen fehérje összetevője az állati takarmánynak?
Pontosan. Tehát mi ezt csináljuk, hogy 12 napig tartjuk ezeket a lárvákat, tehát ők nem fejlődnek ki légformátumban, tehát nem is tudnak repülni, hanem csak kúszni, mászni tudnak elég sok dobozban, amelyet aztán egy automata palettázógép rak rá szállítószalagokra, és aztán pedig jön a feldolgozási folyamat, ahogy mondtátok is, szárítással, préseléssel, darálással, és aztán pedig lecsomagoljuk a kész termékeket, ami a fehérje liszt, ugye ami a rovaroknak a testéből készül, illetve takarmány zsír. Ez a két fő takarmányipari termékünk, és ugye amit pedig a rovarok megesznek és kiürítenek, az pedig a rovar örülék, ami viszont kiváló talajjavító készítményé konvertálható.
Na, majd hát erről akkor ez egy ilyen plusz vetülete. Én abszolút laikusként két dolog fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy sokat szokták emlegetni a mezőgazdaságnak a nagy problémái között a monokultúrát. Hogy ez nem egy olyan, hogy átfordulunk a monokultúrából egy olyan, hogy mindenki ezt használja, ezt a lárvát, és akkor csak ebből készül a takarmány, és valami hasonló helyzet lesz ebből, mint ami abból adódott, hogy csak nagyon kevés takarmány növényünk van egyébként?
Ez a közeljövőben biztos, hogy nem fog így alakulni, azért sem, mert hogy ez a termék jelenleg nagyon drága, a egyéb fehérje forrásokhoz, például a szója vagy a hallisztel képest. Ami a jó tulajdonság ennek a termékeknek, hogy a fenntartatósági mutatói azok viszont kiváló. Aha. 30-40-szer kisebb termőterület vagy alapterület szükséges ahhoz, hogy ugyanannyi fehérjét meg tudjunk, vagy elő tudjunk állítani, mint mondjuk a szója, vagy mondjuk egy baromfiból előállított takarmányfehérje. mi a termelés során nem használunk vizet ahhoz, hogy megetessük az állatokat, hanem kizárólag a technológiai lépésünkhez szükséges minimális vízfelhasználása, és ez a kettő indukálja azt, hogy az egyéb takarmányipari fehérjék előállításához képest nagyjából 30-40-szer kevesebb üvegházhatású gázt bocsájtunk ki. Tehát igazából mi azért jöttünk létre, hogy az egész élelmiszerellátási láncot egy kicsit zöldíteni tudjuk, de az nem célunk a közeljövőben, hogy a szóját és az összes többi takarmányipari fehérjét kiváltsuk, mert ez nem lenne reális ezt feltételezni. De ugyanakkor megvan a hely ezeknek a termékeknek is.
Egyébként miért nem reális ezt kiváltani teljes mértékben? Mert ugye azt kevesen tudják, de ugye ahhoz képest, hogy mi azt mondjuk, hogy mi egy GMO-mentes ország vagyunk, a gazdasági haszonállatok fehérje ellátásának az oroszlán részét import szójából látjuk el, ami a esetek döntő többségében gémmódosított.
Hát így van. Azért nem látjuk ezt reálisnak, mert egyrészt nagyon drága ez a technológiai sor, meg az egész beruházás, ami ahhoz kell, hogy méretgazdaságosan lehessen ezt a terméket előállítani. Másrészt pedig maga a termék előállítása is drágább, mint mondjuk a szója előállítása. Tehát addig, ameddig az erőforrásokat, mondjuk azt, hogy kevésbé kontrollált módon tudjuk kiszedni a földnek a tartalékaiból, addig ez a fajta fenntartható alapanyag nem versenyezhet mondjuk egy szójával, aminek viszont nagyobb a fenntarthatósági igénye, illetve környezeti lábnyoma. Hogyha ezek is majd be lesznek árazva a jövőben, akkor viszont lehet létjogosultsága annak, hogy a töredék részül egy nagyobb, szemmel láthatóbb részt tudjon ez a fehérje forrás is majd kiszakítani.
Uh-huh. Egyébként biztosan voltak takarmányozási kísérletek. Az állatok hogy fogadják a rovar fehérjével készült takarmányokat? Van-e például kedvezőbb hatása a hagyományos takarmányokhoz képest ennek az összetevőnek? Tehát szívesebben fogyasztják-e, jobban hasznosul-e ez a fehérje, jobbak-e a termelési eredmények általa? Mert akkor ez is lehet egy plusz ösztönző esetleg a gazdálkodók számára, hogy mérlegeljék ennek a kicsit drágább összetevőnek a használatát, azon felül, hogy mondjuk környezetbarátabb működésre állnak át vele valamelyest.
Hogyne, igen, tehát ugye azok a mai nagyipari termékek, amiket az állatok takarmányként megesznek, ezek nem tartalmaznak jelenleg nagyrészt rovarfehérjét, viszont nem is kell annyira nagyon visszamennünk mondjuk egy pár tíz évet a történelemkönyvekben, és akkor még emlékezhetünk arra, hogy a tanyasi kapirgáló csirkéknek az étrendjének nagyjából a 15-20%-át azért a rovarok tették ki, és attól ugye ki ne szeretné azt a vasárnapi húslevest, aminek olyan igazi jó íze van, és az pedig annak is köszönhető, hogy ők nekik azért a táplálékuknak a nagy részét a rovarok tették ki. Úgyhogy amit mi most visszahozunk nagyipari léptékben a takarmányiparba, az egy evolúcionálisan az állatoknak az étkezésének a része volt. Tehát, hogy mi nem akarjuk a kereket újra feltalálni, hanem csak vissza szeretnénk hozni azt a dietetikát az állatok életébe, ami egyébként is a részét képezte. Tehát a kérdésre válasz emiatt az, hogy az állatok nagyon szeretik a rovarfehérjét, hiszen ők hozzászoktak az evolúciók során ahhoz, hogy ők rovarokat esznek. Az elmúlt években ugye kivetett ez a nagyipari termelés miatt.
Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a másik részéről, ez a tápanyag utánpótlás. Ugye elhangzott az, hogy miközben gyártódnak ezek a rovarfehérjék, ezek a rovarok, hogy fogalmazzak finoman, tehát trágyát is termelnek. Hogy kell elképzelni ennek a feldolgozását és a kijuttatását a földekre?
Az üzemünkben történik egy olyan rész, amit szeparációnak hívunk, tehát amikor a lárvákat elválasztjuk attól az anyagtól, amit ők megettek és kiürítettek, és ez a kiürítés, ezt mondjuk akkor innen nevezzük tárgyának a jobb szóhasználat miatt, ezt a tárgyát mi utána egy fermentációs, illetve egy szárításos módszerrel úgy kezeljük, hogy az megfelelő nitrogén, foszfor és kálium tartalommal rendelkezzen, plusz még olyan mikrobiológiai egységekkel rendelkezzen, ami mondjuk egy konvencionális műtrágyában nem található meg. Azaz, a mi termékünk az a talajéletet tudja elősegíteni azzal, hogy a meglévő trágyaformátumok mellé kiutatásra kerül a termőföldekre, és így a talajéletet tudjuk még inkább serkenteni.
Uh-huh. Ez egy nagy rákfenéje a mezőgazdaságnak, hogy ugye az almos haszonállattartás visszaszorulásával kevés a szerves tápanyag utánpótlás a földeken, és egyre inkább műtrágyával oldják meg a talajerő utánpótlást. Ez ezen a dilemmán egy kicsit változtathat? Tehát ez, mert hogy ez így szerves anyagról van szó. Igaz, hogy nem mondjuk lótrágyáról, hanem rovartrágyáról, de azért mégiscsak valahogy ez szerves anyag.
Hát hogyne, és pontosan arra szolgál, mint egyébként a lovak alól kiszedett vagy szarvasmarhat rágya, amit egyébként ugye nagy mennyiségben importálni is szükséges, mert hogy ahogy említettétek, a növénytermesztés és ahhoz szükséges szerves trágyának a egyensúly az elbillent a növényeknek a termesztési irányába, és a mi termékünk az egy olyan hiánypótló lehet a magyar agráriumban, amelynek ugyan jelenleg a súlya kicsi, viszont hogyha ez az iparág, az a rovarfeldolgozás, illetve a rovartenyésztés iparág nagyobbra nőne, akkor egy alternatívája lehetne az import szerves anyagoknak.
Uh-huh. Mennyire elterjedt ez a dolog? Akár ugye a állati takarmányozási, akár a talajerő utánpótlási metódus ennek a rovar dolognak. Vannak-e már gyakorlati gazdálkodók, akik ezt használják, vagy ez egy ilyen kísérleti technológia, és most van elterjedőben? Egyébként Európába is kitekinthetünk, vagy akár a világba?
A világban már működnek ilyen cégek, ez a nagyipari feldolgozása a rovaroknak az a 2010-es éveknek az elejére datálható. Hollandiában kezdtek el ezzel foglalkozni. Most már vannak olyan cégek, akik akkora méretben, mint mi, vagy annál nagyobb léptékben foglalkoznak ezzel az iparággal. Hollandia, Franciaország, Egyesült Államok, és ugye vannak az egyenlítői országok, ahol egyébként már az elmúlt évtizedekben is foglalkoztak a rovar tenyésztéssel. Tehát ez a modern nyugati világnak ez egy újfajta alapanyag, vagy újfajta input, amihez hozzá lehet nyúlni. Nagyon jó eredményekkel és nagyon nagy várakozásokkal tekint az agrárium e felé a fehérjeforrás, illetve a talajjavító felé is, úgyhogy mi nagyon bizakodók vagyunk. A teszteredményeink, amiket a partnereinkkel folytatunk le folyamatosan, azok biztatók. Ugye nekünk a termelésünk az egy év múlva fog indulni itt Magyarországon, úgyhogy mi is nagyon bizakodók vagyunk ezzel kapcsolatban.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük a felvilágosítást, és akkor sok sikert kívánunk a későbbekre. Szerintem fogunk még erről a technológiáról beszélni. Szép napot kívánunk!
Köszönjük szépen!
Köszi szépen!
Perce Raimonddal, az Agroloop társalapító ügyvezetőivel beszélgettünk. Nagyon érdekes téma volt, ugye, én csak figyeltem. Ugye? Nekem azt tetszett a legjobban, hogyha így reflektálhatok rá utólag, amit elmondott arról, hogy a természetes tápláléka mondjuk a baromfiknak mi volt, és ahogy ahhoz képest, ugye az szokott a legnagyobb visszatartó erő lenni vásárlóként, hogy ha valami olyan takarmánnyal letették, mindig a hallisztel például a baromfikat, ugye hal íze van, amikor...
Mindegyiknek. És akkor, minden és akkor ez csirkének ugyanaz igen, van, mert hogy ugye vagy hallisztel
van,
vagy
a csirkének hal íze van, és így nem nagyon lehet megkülönböztetni. Ráadásul rossz minőséget hoztak ezek, tehát valószínűnek tartom, hogy majd kíváncsian várom az eredményeket, hogy a fogyasztói lánc végén ez hogy alakul. Úgyhogy tök jó téma volt.